Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a szent igét, amet Anya Szent Egyházunk erre a mai ünnepre igehirdetési alapigeként kijelölt, ez a klasszikus pünkösdi történet, hogy megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, az első 13 versben a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van. És a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvükön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, s nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegedtek meg. Amen. Az emberek általában nagyon szokták szeretni pünkösd ünnepét. Egyrészt a naptárban jó helyet foglal el, közeledik a nyár, a gyermekek már átélik azt, meg a fiatalok, hogy lassan vége az iskolának, nyílnak a virágok, a templomban sincs már olyan hideg, vagyis olyan jó kis kellemes ünnep ez a pünkösd, jó pünköstkor együtt lenni. Számunkra most ebbe egy kis izgalom is vegyül, hiszen készülünk a holnapi egyházmegyei missziói napra, közel 200 vendégnek az érkezésére. De milyen érzések vannak bennünk pünköstkor a felszínes jókedvés az izgalom mellett. És össze kellene foglalnom, akkor két F-betűs szó jutott az eszembe. Az egyik az, hogy pünkösd ünnepe egy frusztráló ünnep, másrészt pedig egy felemelő ünnep. Igen, pünkösd ünnepe egy frusztráló ünnep a mi számunkra. Mind a két érzés, az, hogy frusztráló és felemelő, ez ott van a mi életünkben. És egyrészt frusztráló, maga a szó azt jelenti, hogy csügget vagy feszült, agresszív lelkiállapot, amelyet a vágyak, törekvések meghiúsulása vált ki. Vagyis akkor vagyunk frusztráltak, amikor valamit nagyon-nagyon szeretnénk véghez vinni, szeretnénk megtanulni egy verset, egy zenedarabot, szeretnénk valamit megcsinálni, de egyszerűen nem megy. És azt érezzük, hogy lehet, hogy ez egy 10 perces, 1 órás feladat lenne, de eltelnek napok, nem haladunk, valaki ilyenkor talán elcsügget, feladja, valaki tovább próbálkozik, és ott van ez a frusztráció az ember életében, és nagyon sokszor lelkészek és gyülekezetek életében pünkösddel kapcsolatban is. Hiszen azért van egy gyülekezet, hogy átélje az ébredést, és meg tudjon szólítani másokat. Azért prédikál egy lelkész, és arra vágyik, hogy valahol átélhesse azt, ami az első pünköstkor volt. És ebben szemben, ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy most beszéljünk evangélikus egyházunkról, ez nem igazán valósul meg. Hogy valamikor a 40-es évek második felébe kell visszanyúlni a háború borzalmai után, amikor tényleg egy ébredést élhetett át ez az egyház. Itt a gyülekezetekben voltak ilyen alkalmak, de hol van ez attól? Attól az ébredéstől, amit az első keresztények pünköskor átéltek. Kicsit olyan ez az egész, sarkítva mondom, mintha valaki 10 éve autószerelő, próbálja az autókat szerelgetni, de 10 év után sincs egyetlen egy sem, amelyik a saját kerekein hadná el az autószerelő műhelyt. És tudom, hogy sarkítva fogalmazok, mert én is az életemben megéltem egy-egy csodát, egy-egy embernek a hitre jutását, de azért, ha őszintén megnézzük, akkor mindez nagyon-nagyon messze van az első pünköstől. Sok minden történt talán az elmúlt 10 évben a gyülekezetben is, sok minden épült mindarra, amit Szélbúcsú lelkész úr örökségül itt hagyott a Szentlélek által, de azért nem lehet azt mondani, hogy itt pünkösdi mértékű ébredés lett volna. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. 3000. Hol az a 300? Hol az a 30? Kicsit alkudozunk, mint Ábrahám tette, hogy így lőtt lefele, már ő egy jó ügyért alkudozott. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a számok inkább fölfele mennének. És ott a frusztráló érzés, hogy biztos akkor valamit mi csinálunk rosszul. És mit mondanak a pszichológusok? A frusztráció súlyosabb, ismétlődő helyzetekben depresszióhoz vezethet. És átélem lelkészként, akár esperesként is, mindenfelé találkozva lelkészekkel, hogy ez egy valóság. Hogy igen, van olyan, hogy valaki ezzel a tűzzel, ezzel a vágyjal kezdi el a szolgálatát, és azt látja, hogy nem, hogy nőne a gyülekezet, egyre kevesebben vannak, és ez a frusztráció, ez egyre inkább depresszióhoz vezet. És a pünkösnek a csodája okozza mindezt. Hiszen ha ránézünk arra, hogy valaha ilyen történt, és elhisszük, hogy mindez igaz, akkor miért nem történik meg mindez? Persze, mi kispestiek ezt nagyon könnyen meg tudjuk oldani. Azt mondjuk, hogy nem kell annyit lapozgatni a Bibliát, meg az első gyülekezetre nézni. Nézzünk körbe a környezetünkbe, és azt mondjuk, hogy na hát, ahhoz képest nem is vagyunk olyan rosszak. Csak én azt szeretném, hogy ami ideálunk, az az első gyülekezet lenne, és soha nem adnánk fel a vágyat, hogy Uram, mi azt szeretnénk, ami ott van, mi nem elégszünk meg a stagnálással, nem elégszünk meg azzal, hogy a választói névjegyzékbe évente 5 emberrel vagy 10-zel többet be tudunk írni, ez is nagyon fontos. De most pünkösd van, amikor a Szentlélek kiáradt, és 3000 embert ért meg. És egy gyülekezet soha nem adhatja fel azt az álmát, hogy ez ma is valóság legyen. Soha nem elégedhetünk meg kevesebben, mint hogy ne csak Rákász Gergő koncertjén, hanem más alkalmakon is tele legyen ez a templom. És Rákász Gergő augusztusban nem azért jön vissza, hogy újra átéljük, hogy tele van a templom, bár ez is jó lesz, de jó lenne nélküle is ezt átélni. Igen, frusztráló ünnep, de hadd tegyem hozzá, hogy mégis felemelő. Mégis felemelő méghozzá azért, mert ott van a reménység a mi szívünkben, és ott lehet, hogy Uram, ez ma is valóság lehet, és hogy lehet valóság, erről szeretnék szólni. Az igazi pünkösd az mindig két oldalról indul el. Az egyik oldal az, amikor a Szentlélek kiárad, ez nincs a kezünkben. A másik viszont az, ami a mi feladatunk. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy a Szentlélek munkáját mi nem tudjuk kicsikarni, de akadályozni tudjuk. És legalább ne legyünk akadályai a Szentlélek munkájának. Nem abba kell élni, hogy mi van mögöttünk, mi történt korábban, hanem abban, hogy mi fog történni. Isten nagy dolgokat tehet a mi életünkben, és tehet a mi gyülekezetünk életében is. És a mai igében 5 lépésen keresztül szeretném bemutatni azt, hogy tőled személyesen mit vár az Isten. És ezt az 5 lépést, ezt a mai ige alapján szeretném előtek hozni. Az első, minden pünkösd azzal kezdődik, hogy személyes találkozás a lélekkel. Ugye ez az első mondat, mindnyájan megteltek szent lélekkel. Ma nagyon sokszor éppen azért élünk át kudarcokat, mert az első lépés vagy kimarad, vagy emberek életében elhalványul. Mert az is előfordulhat, hogy valaki nagyon áldottan kezdi a szolgálatát, és ott van benne a szent lélek, de éppen megfárad, vagy a kísértések, vagy bármi félreviszi őt, és a lélek munkáját ezzel akadályozza. Meg kell telni szent lélekkel. Ugye az a szó, ami a görögben szerepel, megtölt, betölt, eltelik. Vagyis nem arról van szó, hogy egy kicsit megcsapta őket a szent léleknek a szele, mint akit a mozdony füstje megcsapott, talán Moldovának a könyve ez, hanem nem megcsapta őket, hogy egy kicsit úgy találkoztunk a lélekkel pár órára, hanem megteltek szent lélekkel. És éppen azért van ennyi kudarc, mert ez a lépés elmarad. A következőket próbáljuk. Lélek nélkül próbálunk programokat szervezni, lélek nélkül próbálunk bizonságot tenni, lélek nélkül próbálunk szólni, de nem megy. Kudarcos. Ha nincs ott a lélek, kudarcos a megszólalás, kudarcos a zene, kudarcos a bizonságtétel. Éppen ezért ugye nagyon szép énekünkben, most itt a keresztelő miatt másik éneket énekeltünk, de Vekerlén ezt énekeltük. Jővel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket bőven. Ez az első. Imádkozzunk azért, hogy Isten szent lelke valóban áradjon be a mi életünkben. Mert ezzel kezdődik minden. És ha Isten szent lelke betölt minket, akkor elkezd egy csodálatos változást. Én hiszem azt, hogy aki a szent lélekkel találkozik, annak nem maradhat ugyanolyan az élete, és nem is fog ugyanolyan maradni. Nagyon jól látszik ez a tanítványok életén. Egy nagyon fontos változás történt az ő életükbe, de mielőtt elmondanám, hogy mi ez, és nem az, amire sokszor gondolunk, hogy mi ez a változás előtte, hadd szóljak arról, hogy ezt vegyük komolyan. Ha Isten szent lelkével találkozol, akkor változások történnek az életedben. Itt vannak ezek az emberek, bezárkózva, félelemmel tele. És amikor Isten szent lelke kiárad, akkor valami történik az életükben. Valami egészen jelentős és fontos dolog. Csendben voltak, vártak, de amikor jött a lélek, akkor megfordult a gondolkodásuk. És mi az, amiben megváltozott? És ez nagyon fontos. Nem abban változott meg az életük, hogy kimentek és elkezdtek prédikálni. Nem ez volt a döntő változás. A döntő változás az volt, hogy észrevették, hogy vannak a kárhozat útján járó emberek. És ez elkezdett nekik fájni. És amikor elkezdett fájni, ennek a következménye lett az, hogy prédikáltak. Addig ne prédikáljon senki, amíg nincs ott ez az aggódás a másik ember iránt, nincs ott ez a vágy, amíg nem történik meg az a változás, hogy észreveszem, hogy Uram Istenem, én megkaptam a lélek ajándékát, de jó nekem, itt maradhatnék a szobába, dicsőíthetnék, de ott lent vannak egy csomóan a világ minden részéről, akik nem ismerik Jézus Krisztust. Az már egy következmény, hogy beszélni akartak erről. De először megszületett ez a vágy a szívükben. Ugye egy nagy ünnepen voltak együtt, ez a sávót ünnepe, ami pünkösdünk, vagy hetek ünnepe, ahol a sínai hegyen történt törvényátadásra emlékeztek, másrészt pedig az új kenyér ünnepe volt, ilyenkor mutatták be az aratás első zsengéjét az Úrnak, és ez a három nagy zarándok ünnep közül az egyik volt. Azért voltak ott, és ezért ír el Lukács, hogy rengetegen voltak mindenfelől. Olyan emberek, akik talán megszokásból jöttek, talán az ószövetségi ritus miatt jöttek, de Jézus Krisztusról nem hallottak, vagy ha hallottak, akkor csak nagyon rossz dolgot hallottak róla. És ezek az emberek nem otthon örömködtek. Nem a templomba bezárva örültek annak, hogy jaj, de jó nekünk, hogy betöltött minket a lélek, hanem elkezdtek elindulni azok felé, akik ott voltak körülöttük. Tehát személyes találkozás a lélekkel, a lélek megváltoztat minket, és a változás következménye az, hogy ott lesz egy felelősségtudat azokért, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. És ezután következik az, hogy ebből a felelősségből tettek fakadnak. Majd fogok képeket is mutatni, és néhány szót mondok egy eseményről. Múlt szombaton volt a Hungexpon, az EPOT, az Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója. Közel 2000-en voltunk ott együtt, és ennek ez volt a mottója az egyik énekünk második verszakából, Turmezei Erzsébettől, hogy szolgálatra tetre készen. Szolgálatra tetre készen. És ami itt történt, az pontosan ez. Hogy ezek az emberek azt mondták, hogy Uram, itt vagyunk, szolgálatra tetre készen, és jól tudták azt, hogy míg a lombsátor ünnepe az egy hosszú ünnep, talán több mint egy hetes, ez az ünnep ez egynapos. Hogy egy napunk van arra, hogy megszólítsuk ezeket az ünnepek embereket, mert elindulnak haza. És itt van egy nagyon izgalmas dolog, ami a mai kereszténységnek azt gondolom, hogy a legnagyobb kérdése. Hogy az egyik oldalon ott vannak a Szentlélekkel betöltött emberek, a másik oldalon ott vannak, akik nem ismerik Jézus Krisztust, és hogy találkozik ez a két csapat? Hogy kitől várjuk azt, hogy mozduljon? Kitől várjuk azt, hogy érdeklődjön? Kitől várjuk azt, hogy megszólítsa a másikat? Ugye az egyik oldalon ott vannak azok az emberek, akik átélik azt, hogy megszűntek a félelmeik, megszűntek az emberi gátlásaik, és azt szeretnék, hogy áradjon belőlük Isten igéje. És a másik oldalon pedig ott vannak azok az emberek, akik talán félelemből, vagy egy kirándulás miatt, vagy bármi miatt érkeztek oda Jeruzsálembe. És ami nagyon fontos volt, hogy a tanítványok voltak azok, akik megszólították őket. Nem arról volt szó, hogy azt mondták, hogy itt vagyunk, akit érdekel, jöjjön, hanem kimentek az emberek közé, és ők kezdték el leépíteni a falakat. Én kaptam valamit, nekem kell lépnem, s nem azt várom, hogy ő jöjjön hozzám, ő ámuljon el az én ajándékaimon. A felelősség az mindig a mi oldalunkon van. És itt jön az a rész, amikor a sátán közbelép. Nagyon sokszor persze már az elején, hogy ne is találkozzunk a Szentlélekkel, de a Szentlélek elindul, a többivel nem tud mit tenni. akkor változni fogsz, akkor újulni fogsz. De van egy újabb lépcső, ahol be tudja tenni a botot a kerekek közé. Itt tud belépni újra. Amikor azt mondja, hogy oké, szolgálni akarsz, nagyon jó, benned van a lélek, nagyon jó. De nézd már magadra. Te akarsz szolgálni. Ki fognak gúnyolni? És itt hagyj térjek vissza erre az epotra, és szeretném a következő diát kérni. Nem tudom, mennyi látszik majd belőle, talán nem sok, de Dáviddal, Győri Dávid országos missziói lelkésszel egy ilyen 180-200 fős beszélgetésnél azt kértük az emberektől, hogy telefonon csatlakozzanak rá egy programra, ez most mindegy, én is most ismerkedtem vele, de nagyon-nagyon jó, be lehetett lépni, és azt kértük, ez volt a kérdés, milyen félelmeim vannak az evangélium továbbadásában. Ott ültek presbiterek, tehát akik vállaltak már szolgálat, és megkérdeztük, mitől félsz, írj le egy szóval. És minél többször írt le valaki egy szót, annál nagyobb betűvel jelent meg. És felolvasom, hogy ma, 2025-ben, mitől félnek a presbiterek? Miért nem mernek bizonságot tenni? Mi az, amin keresztül a sátán el tudja gáncsolni őket? Hogy az a lélek, ami kiárat rájuk, az ott is maradjon az ő személyes életükbe. Mit szól a családom ehhez? Fogok tudni megfelelően megszólalni? Vajon hiteles vagyok-e? Hiteltelen vagyok? Tehetetlenséget érzek, veszélybe kerülök, visszautasítanak, beskatujáznak, zárt szívek, süket fülek, kételj, nevetségessé válok, lehet, hogy bemosnak egyet, kinevetés, lenézés. Ezek voltak, amik megjelentek, és középen két nagy szó, amit a legtöbben írtak, elutasítás, és még nagyobbal alkalmatlanság. Hogyan fejeződik be a mai történetünk, még nem az ige hirdetés, bocsánat, lehet, hogy kicsit hosszú lesz. Hogy fejeződik be? Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymást, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Volt félelem? Volt kigúnyolás? Persze, hogy volt. Amikor mi alkalmatlanságot, elutasítást, beskatujázást, kinevetést, lenézést, szektásodást, vagy bármitől félünk, vagy bármit látnak bennünk, ott voltak ezek az emberek is. És itt jön az a nagyon izgalmas helyzet, hogy most mit teszek. Az alkalmatlanság tudatom, amiről majd még a végén szólni fogok, a félelmem, a gyávaságom az erősebb, vagy pedig az, hogy én elindulok és bizonságot teszek. Máté evangéliumának 10. fejezetében ezt olvassuk. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arra majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Lehetne azt mondani, hogy ez milyen fenyegetőleg hat, de ez nem fenyegetés, nem erről van szó. Hiszen nekünk nem kell más tenni, csak engedni, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennünk, és nem engedni azt, hogy a kísértő kételyeket ébresszen a mi szívünkben. Mert itt akar pont belépni és megállítani minket. Erről szól ez az 5 lépés, és most még arról hadd szóljak nagyon röviden, hogyha ezen végigmegyünk, akkor mi lesz a hatása? És ezen az egy igeversen keresztül szeretnék még szólni, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Mit jelent az, hogy a mi nyelvünkön? Akkor azt jelentette a mi nyelvünkön, hogy mindenki a saját anyanyelvén hallotta őket. Ma a Szentlélek a mi nyelvünkön alatt nem ezt a csodát szeretné megadni. Bár nagyon jó lenne, itt elindulnánk, nem beszélünk nyelveket, én sem vagyok egy nagy nyelv zseni, de jól értene egy angol, egy portugál, egy spanyol, mindenki megértene, milyen jó lenne. A mi nyelvünkön, amikor azt mondja egy világi ember, hogy mondd ezt nekem a mi nyelvünkön, mondd el nekem az én nyelvemen, akkor nem egy másik nyelvre kíváncsi, hanem arra, hogy el tudod-e mondhatni közérthetően az evangéliumot. Hogy két dolog ott van-e ebben a közérthetőségben, hogy megvan-e annak a tartalma, és megvan-e a stílusa. Hogy el tudod-e mondani úgy, hogy megőrzöd a tartalmát, a tiszta evangéliumot, de olyan stílusba, hogy az bárki megértse. Ne csak egy ilyen zárt kör, aki akár bibliórára, vagy bárhova jár, vagy ismeri ezeket a szavakat. El tudja-e neked mondani valaki azt, hogy úgy beszéltél az evangéliumról, hogy az én nyelvemen. Aki talán valamikor megkereszteltek, hogy valamikor első áldozó voltam, bérmáltam, konfirmáltam, de semmit nem tudok. És higgyétek el, egészen megdöbbentő, hogy nőtek föl így nemzedékek. A legalapvetőbb ismeretek nélkül. És nagyon nehéz nekik elmondani. És azt mondja itt, hogy ezek az emberek az ő nyelvükön tudtak megszólalni. És mi volt a téma? Ez a második fontos dolog. Isten dolgairól beszéltek. Ugye nagyon sokat beszélünk ma, egész ijesztőek azok az igék, hogy egy-két számot kell adnunk arról, amit beszéltünk, amit mondtunk. Mennyit beszélünk mi az Isten dolgairól? Most sok-sok beszédünk közepette. Ezek az emberek, amikor lementek oda, akkor Isten dolgairól beszéltek. És kiadtam egy szót, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Isten felséges dolgairól. Kicsit kapcsolódik a keresztelőhöz is, az ezérthez, hogy tudunk-e olyan történeteket mondani, amin Isten felséges dolgai látszanak. A felséges itt a görög szövegben nagyszerűt jelent, kiváló, csodálatost. El tudjuk-e mondani, hogy mi az a csodálatos dolog, amit Isten velünk tett? Van egy filmsorozat, biztos többen látták, ugye ez a Chosen című film, ahol Jézusnak az életét mutatják be a tanítványok szemszögén keresztül, és van egy nagyon egyszerű kis jelenet, a 12 tanítvány ott ül Jézussal, Jézus kiküldi a tanítványait, és azt mondja az egyik, hogy mondja Jézus, hogy menjetek el és tanítsátok őket. És kérdezi, hogy mit tanítsunk? Hát amit tőlem hallottatok. És az egyik tanítvány így fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy Uram, én nemrég csatlakoztam, még csak egy ige hirdetésedet hallottam. És az egyikük mondja, hogy akkor a legjobbat hallottad. És jaj, bocs, Uram, mindegyik jó, de a legjobbat. Azt mondja Jézus, hogy oké, akkor azt az egyet. Azt az egyet. Ha ennyi van csak a szívedben, és 5 perce vagy keresztény, akkor mondd el azt az egy bizonságtétel. Mondd el azt Isten felséges dolgaként. Azt az egyet. Azt az egyet, amit a te szívedre helyezett, amit veled tett. Nem kell nagy dolgokra gondolni. És itt a térjek vissza zárásként az alkalmatlanságra. Sátáni terv, hogy megbénítsa az embert. Hogy beszélj a saját nyomorult alkalmatlanságodról. Ne arról beszélj, hanem beszélj Isten felséges dolgairól. És nekem nagyon sokat jelentett az, és most még a következő diát szeretném kérni, hogy amikor vége volt ennek a programnak, akkor a következő kérdést tettük fel az embereknek, hogy mire adott számomra választ, indítást, megerősítést ez a mai alkalom. És itt ugyanúgy feljöttek különböző dolgok, felolvasok néhányat, hogy ne féljek, hogy példa legyek, önbizalmat, lelki erőt, bátorságot, társakkal úton lenni, erőt ad, sugárzóvá válni, ne féljek megszólalni. Nagyon tetszett ez, hogy új koordinátorrendszerben kell gondolkodnom. Keresztényként ez egy fontos, a Szentlélek koordinátorrendszerébe gondolkozzunk, és ne a saját alkalmas és alkalmatlanságunk koordinátorrendszerében. És ami legerősebben megjelent, feladatom van bátorság, megerősítés, megszentelődés útján lenni, ráhagyatkozás, és a legnagyobb az volt, hogy bátorított. Isten szent lelke, nem ez az ige hirdetés, inkább ezen keresztül, Isten szent lelke ugyanezt szeretné, így bátorítani minket. Mindez ma is valóság lehet. Járjuk végig bátran ezt az utat, ne hagyjuk azt, hogy elbuktasson minket a kísértő. Persze, hogy alkalmatlanok vagyunk, mindannyianok vagyunk. De Isten nem az alkalmatlanságunkat nézni, hanem feladatot ad mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, talán már el is felejtettünk ébredésért imádkozni, mert nem tudjuk elhinni, hogy mindez valóság lehet. Bocsáss meg azt, ha azért nem valóság, mert mi nem vagyunk jó tanítványaid. Mi nem tudunk azzal az erővel, azzal a tűzzel szolgálni, ahogy te ezt szeretnéd, és amilyen erőt adtál nekünk a lélek által. Urunk Istenünk, rombold le a falakat, amik bennünk vannak, rombold le a reménytelenséget, az alkalmatlanság tudatot, és attól, hogy úgy, ahogy vagyunk, amilyenek vagyunk, azokkal a szavakkal, azokkal a veled való megtapasztalásokkal tudjunk elindulni és bizonságot tenni. Urunk Istenünk, így imádkozunk, hogy adj ébredést személyes életünkben, családi életünkben, szeretteink körében, gyülekezetünk életünkben, evangélikus egyházunkban és szerte a hazában és a nagyvilágban. Urunk Istenünk, add, hogy valóban elhiggyük, hogy a te lelked nem lett gyengébb, nem lett erőtlenebb, te ma is szólni szeretnél mindannyiunkhoz. Amen.